Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 24. szemeszterének 11. utolsó előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 24. szemeszterében összesen 11 előadáson vehettek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Szilágyi István 1978-ban született Szegeden, nős, két gyermek édesapja. Egyetemi tanulmányait Szegeden, majd kutatásait külföldön, a finnországi Turkui Egyetemen, az ausztráliai Murdoch Egyetemen, illetve a Genfi Egyetemen végezte, ahol 2017-ben habilitált. A Genfi Egyetemen a tanítás mellett azt a kutató munkát folytathatta, amit még itt Szegeden kezdett. A doktori munkáját a biológiai vonatkozású úgynevezett nanokompozitokból írta. Több mint egy évtized külföldi tudományos munka után tért haza Magyarországra. Napjainkban a Szegedi Tudományegyetem fizikai, kémiai és anyagtudományi tanszék adjunktusa, az MTA-STA lendület biokolloidok kutatócsoport vezetője. Felkérem a professzor urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm a minden kielégítő konferálást, illetve köszöntök én is mindenkit. Külön köszönöm, hogy az előadásomat választották a karácsonyi vásár és egyéb szórakoztató tevékenységek helyett. Remélem, hogy ezt az előadásomat meg fogom hálálni. Ugye a szervezőknek külön köszönöm, hogy meghívtak erre a sorozat utolsó előadójaként, viszont nekik is elmondtam, hogy egy kicsit gondban voltam, amikor ezt az előadást összeállítottam, ugyanis nem sokszor beszél az ember olyan közönség előtt a tudomány területéről, amit ugye kutatásai során folytat, ahol ugye a közönség nagy része az nem vegyész vagy valamilyen kutató végzettségű, de azért ugye Albert Einstein is azt mondta, hogy akkor értünk meg igazán valamit tökéletesen, hogyha azt a nagymamánknak is el tudjuk magyarázni, hogy az miről szól. Hát én igazából, hogyha mindent értenék, akkor nem kellene kutatni, tehát még attól messze vagyunk, viszont megpróbálom olyan általánosságban, illetve olyan közérthetőséggel megfogalmazni ezeket a gondolatokat, amit itt az előadás során előjönnek, hogy mindenki elégedetten menjen haza, hogy ők viszont mindent tudnak a kémiai módszerekről, amelyek az oxidatív stressz csökkentésére használhatóak fel. Mert ugye ez az előadásom címe. Hogyha meg akarjuk nézni, hogy miről is lesz itt szó, ugye, hogyha valaki esetleg megijedne, az még ne menjen haza, mert vannak itt egy-két olyan definíciók, illetve alapfogalmak, amelyek lehet, hogy nem biztos, hogy mindenkinek egyértelműek. Ezért az elején ugye itt összehozzuk a nomenklatúrát, tulajdonképpen az oxidatív stresszről fogunk egy kicsit beszélni, bevezetjük ezt a problémát, mi okozza ezt. És a következő részben, a második részében az előadásnak beszélünk arról, hogy hogyan lehet ezt kiküszöbölni. Ugye ez már közeledünk a kutatási témához, amit én is művelek, illetve az a harmadik rész lesz az, ami egy kicsit, lehet, hogy egy kicsit kémiásabb lesz, nem is kémiásabb, hanem inkább természettudományosabb, hogy a természetes védekezés mellett hogyan tudunk mi olyan anyagokat előállítani, hogy ezt az oxidatív stresszt le tudjuk küzdeni. És a végén egy kis összegzés után megnézzük, hogy mik azok a lehetőségek és milyen célok vannak az érdekében, hogy ezeket a jelenlegi eredményeket, jelenlegi eljárásokat még tovább bővíthetjük, és még tovább tudjuk finomítani. Na, hát akkor szerintem vágjunk is bele. Biztos vagyok benne, hogy az oxidatív stresszről már mindenki hallott a tévében, rádióban, vagy akár újságolvasás közben, mert ez egy nagyon népszerű téma, sajnos. És az oxidatív stressz, nézzük meg, hogy mi váltja ki ezt az oxidatív stresszt. Az oxidatív stressz, ugye, hogyha a laikusokkal beszélgetünk, akkor általában azt mondjuk, hogy ez a szabad gyökök termelődésével függ össze. Ugye, mik ezek a szabad gyökök? Vannak nitrogén, illetve oxigéntartalmú szabad gyökök. Én most itt az egyszerűség kedvé az oxigéntartalmúakról fogok többet beszélni. Nézzük meg egy nagyon egyszerű példát. Ez általános iskolai kémia tudása is könnyen követhető. Mert van egy oxigén molekulánk, És az oxigén molekula, ez nagyon hasznos meg. Ártalmatlan anyag, ugye ez élethez nélkülözhetetlen, levegő alkotó része, belélegezzük, és így ugye ez egy nagyon kellemes dolog. Viszont, ha adunk hozzá egy elektront, akkor előállítunk egy úgynevezett szuperoxid gyök aniont. Ez viszont az egyik legkellemetlenebb dolog, amit tud történni, ugyanis nagyon reakcióképes. Ugye az elektron, az ugye rendben van, hogy egy atom elektronokból, illetve atomokból áll. Ezek az elektronok felelősek a kémiai reakciókért, amit ezek a molekulák, vagy ezek az atomok részt vesznek, létrehoznak. És az a probléma ezekkel az elektronokkal, hogy ezek nagyon szeretnek párosítatlan lenni. Tehát egyedül nem nagyon, mert hogyha egyedül vannak, akkor az történik, hogy keresnek maguknak egy párt. Vagy elvesznek valahonnan egy másik elektront, hogy párban legyenek. És ugyanis a szuperoxid gyök anion mellett, ugye hidroxil, alkoxil, hidrogénperoxid, amiről hallottunk még esetleg, ezek mind olyan anyagok, amelyek nagyon reakcióképesek, tehát nagyon károsak. Azt is elmondom, hogy miért, kicsit később. Viszont valamit rakjunk itt helyre az elején, ugye szabad gyökökről beszélünk, az onnan jön, ha párosítatlan elektron létéből jön. Viszont az oxigéntartalmú szabad gyökök között van olyan is, mint például a hidrogénperoxid, amit oda sorolunk, de igazából nincs neki párosítatlan elektronja. Tehát én inkább jobban hajlok az angol nyelvű megfogalmazás, ez a reactive oxygen species, ami magyarul azt jelenti, hogy reaktív oxigén részecskék, oxigén tartalmú részecskék elnevezéséhez. Ez sokkal jobban leírja azt a molekulacsaládot, amiről éppen most beszélni szeretnék. Na, nézzük meg, hogy miért nem jók ezek az oxigéntartalmú szabad gyökök, vagy oxigéntartalmú párosítatlan elektront tartalmazó szabad gyökök. Most maradjunk a párosítatlan elektronnál, mert úgy sokkal könnyebb az előadást követni. Tehát van egy szabad gyökünk, aminek ugye van egy párosítatlan elektronja, és van egy például egy sejtalkotó molekulánk, akármilyen molekula lehet, ez egy nevezünk most hasznos biomolekulának, aminek ugye van egy kialakult elektron szerkezete, illetve egy kialakult, stabilis, jól érzi magát, viszont jön ez a szabad gyök, ez egy nagyon agresszív molekula, például ugye a szuperoxid gyök, és ő neki kell egy elektron, tehát elveszi. Ha mi történik, ha elveszi ettől a biomolekulát ezt az elektron, ez a biomolekula károsodik. És akkor, ha élő szervezetről beszélünk, akkor ezek a biomolekulák, ezek ugye sejtalkotók, például fehérjék, lipidek, DNS, RNS, ugye károsodik. Ha károsodik egy molekula, egy sejtalkotó molekula, akkor megbetegszik a sejt. A legrosszabb esetben ugye meg is hal, sejthalálhoz vezet ez a folyamat, és ugye innen indulva számos betegség kialakulásához jutunk el, de ez majd a következő dián fog jobban kitűnni. Na most! Ugye megvolt ez a reakció, ez egyébként, hogyha kicsit kémiásabban nézik a dolgokat, ha elvesz egy elektront, akkor azt jelenti, hogy oxidálja ezt a biomolekulát. Ezek a szabad gyökök annyira meg akarnak szabadulni ettől az egy elektronos állapottól, hogy néha nem is elvesznek egy másik molekulától, hanem odaadják nekik. Azt viszont redukciónak hívjuk. Szóval ez az oxidációs, redukciós folyamatokban, ugye ezek károsítják a biomolekulák szerkezetét, így élő szervezeteket, ugye a betegségek kialakulása, de ez az extrém reakcióképesség, ez abban is megnyilvánul, hogy számos ipari eljárás során, ide tartozik a textilipar, az élelmiszeripar, stb. Ezek a szabad gyökök ott vannak, és hogyha ugye nem harcolunk ellenük, vagy nem sikerül őket lebontani, akkor a termékek minőségének romlásához vezetnek. Na most, azt mondtam ugye, hogy extrém reakcióképesség. Ez az extrém reakcióképesség ugye oxidációs, redukciós folyamatokba merül ki, és ez okozza tulajdonképpen az oxidatív stresszt, amiről már ugye amiről már a címben is hallottunk. Hogyha nagyon általános akarok lenni, akkor ezek okozzák az öregedést, például a bőr ráncosodását, illetve a gyümölcsök rothadását, vagy a más élelmiszerek avasodását. Tehát ez egy nagyon valós probléma. Na menjünk egy kicsit vissza az élettani hatáshoz. Ugye idáig azt mondtuk, hogy ezek a szabad gyökök, ez nagyon rossz fiú, nem jó. Tehát károsak, meg reakcióképesek, nem szeretjük őket. Viszont ha ránézzünk erre az ábrára, akkor ez azt mutatja nekünk, hogy optimális koncentrációba tartva, tehát olyan szinten tartva a szabadtyúköknek a számát, ami még nem vezet oxidatív stresszhez, számos olyan folyamatban részt vesznek, ami viszont hasznos az élő szervezeteknek. Ilyenek a sejtfunkciók szabályozása, káros sejtosztódás megakadályozása, kórokozók hatástalanítása, tehát ez megint ez az extrém reakció képességen keresztül jön, illetve mivel ugye elektronokkal üzletelnek, adnak-vesznek, így átviteli folyamatokat is szabályozhatnak a sejtek között. Na, nézzük meg, hogy mi van, hogyha magas a szintjük. Ha magas a szintjük, ugye erről már beszéltünk, betegségek kialakulásához vezetnek, érrendszeri rendellenességek, idegrendszeri rendellenességek, ugye a legrosszabb esetben rossz indulatú daganat kialakulása, vagy krónikus gyulladás, ami még nagyon összefügg ugye a szabadgyökök koncentrációjával. Na most, hogyha ránézzünk az ábra másik oldalára, a bal oldalára, akkor azt látjuk az alacsony címszó alatt, ami azt jelenti, hogy a szabadgyökök száma alacsony, hogy itt is fel van sorolva jó néhány betegség. Autoimmun rendellenesség, pajzsmirigy alulműködés, csökkent antimikrobiális védekezés, vagy alacsony vérnyomás. Na hát akkor most mi van? Akkor most ezeknek a szükségünk van rájuk, jó, hogyha vannak, vagy nincsenek, nincs jól. Hát azt mondom, hogy jó, hogyha vannak, de ezeknek a számát ezt nagyon kordában kell tartani. Ugye a nagyobb probléma az a magas, tehát manapság főleg, ugye erről később lesz is szó, hogy a magas szabadgyök koncentráció ugye az oxidatív stresszt okoz, és az a nagyobb probléma manapság, az alacsony ritkább, de jelen van. Tehát az üzenet ebből a diából az, hogy egy optimális szinten tudja tartani a szervezet a szabadgyökök koncentrációját, akkor érezzük magunkat, jó, nem vagyunk betegek. Na most hagyjuk egy kicsit ezt az élettani hatást. Nézzük meg, hogy mutat ez a dolog a biznisz oldalról. Ugyanis, ahogy mondtam, textilipartól kezdve az élelmiszeriparon át, a gumiiparig, ezek a szabadgyökök mindenhol ott vannak. Ezek ellen mindenhol védekezni kell, mert különben a termék nem lesz olyan minőségű, nem lesz hosszú a szavatossága, és nem tudják ugye megfelelő haszonnal eladni esetleg őket. Azt mondjuk, hogy az élelmiszeripar az az iparág, amiben a legtöbbet kell, tehát amiben a legtöbbet számít ez a dolog, pont ez az avasodás, az élelmiszerek szavatosságának rövid lejárta elleni védekezés. Tehát, hogyha mondjuk, hogy mennyit költenek az iparágak a szabadgyökök elleni védekezésre, akkor az élelmiszeripar az azért magasan vezet. Utána jön a műanyagipar. A műanyag gyártása során, hogyha ezek nincsenek kordába tartva ezek a nagyon reakcióképes molekulák, akkor ugye az rosszabb minőségű lesz, hamarabb kiukad az a műanyag, vagy kopik esetleg. Tehát ott se jó, tehát ott is nagy befektetést igényel. Ugye a gyógyszeripar, ez egy kicsit faramúci helyzet, hogy a gyógyszeripar, egyrészt ugye a gyógyszereknek az eltarthatóság, a minősége, viszont néhány gyógyszerható anyag szabadgyököt termel, tehát érdemes ellene már védekezni a gyógyszerbevételénél. A kozmetikai ipar az ugye ott is ez hatalmas biznisz, például a bőrvédő anyagok, krémek, mert hogy később látni fogjuk, hogy például az UV-sugárzás is szabadgyök termeléshez vezet a bőrön, tehát az, hogyha egy megfelelő kozmetikummal tudunk ellene védekezni, akkor az már egy nagyon jó dolog. Üzemanyagoknál nagyon fontos, ugyanis a magas koncentrációjuk esetén, főleg a belső égési motoroknál, ugye ez az égés ez kontrollálatlan lesz, tehát több káros anyag keletkezik, ezért is kell védekeznünk ellenük. És ahogy látjuk itt a számokból, ugye manapság a 3 milliárd amerikai dollár per év, azaz, ami így a védekezésre költenek, úgy világszerte, de ez egy növekvő szám, tehát 2022-re ez ugye 4,5 milliárd körül lesz ez a dollárban évente, és hagyományosan Ázsia a legnagyobb védekező, ugye ez a hagyományos ázsiai étrendek, illetve étrendkiegészítők, amelyik ugye ezek szabadgyökök ellen ez közismertek. Tehát a többi kontinensen is jó sok pénzt költenek a szabadgyökök, illetve ugye az oxidatív stressz elleni védekezésre. Na most, ugye azt megtudtuk, hogy mi az oxidatív stressz, megtudtuk, hogy mik a szabadgyökök, és nézzük meg, hogy hogyan tudunk védekezni ezek ellen. Illetve mi az a természetes folyamat, ami az evolúció során kialakult, hogy ezeket a szabad gyököket tulajdonképpen semlegesítjük. Ezeket hívjuk ugye antioxidánsoknak, Biztos vagyok benne, hogy valamilyen szinten már majdnem mindenki hallott róla, ezzel is tele van általában az újság, meg a tévé. Az, hogy milyen típusúak, illetve hogyan működnek, az már kevésbé, de ez a szó, hogy antioxidánsok, ez talán ez mindenkinek megvan, hogy ezek olyan anyagok, amelyek ezeket a szabad gyököket lebontják, tehát gyökfogóként viselkednek tulajdonképpen. Na nézzünk egy kicsit közelebbről, most már lesz egy kis kémia is, már izgulok egy kicsit, hogy hogy fog ezek a dolgok sikerülni. Nézzük az antioxidánsokat. Kétféle, hát van többféle típusú is, de döntően kétféle típust fogunk itt most megismerni. Az egyes a molekuláris, a második pedig az enzimatikus. Na nézzük. Nézzük elsőbb is, hogy mit csinál ez az antioxidáns. Ugye jön megint ez a Móriczka ábra, kiegészítettük az antioxidánsa, ugye az előzőekben megbeszéltük azt, hogy a szabad gyök, ez egy nagyon agresszív valami, városítatlan erekton, tehát elveszi a biomolekulától, az károsítja, oxidálja, nem jó. Na mit csinál az antioxidáns? Az vidáman ad neki egy elektront, hogy legyen boldog vele. És így ugye semlegesítettük, meg van neki a két elektronja. Egy kicsit bonyolultabb a dolog azért, mert ezek az antioxidánsok, ezek tudnak elvenni is, meg adni is, de most elégedjünk meg ezzel a folyamattal. Tehát adnak neki egy elektront, és így a szabad gyökünk az ugye tulajdonképpen elveszti a káros hatását, nem fog tovább reakcióba lépni semmilyen olyan anyaggal, amivel nem akarjuk. Na, ha antioxidánsokról beszélünk, akkor ugye a molekuláris antioxidánsok közé tartoznak vitaminok, flavonoidok, karotinoidok, meg még egy jó pár másféle vegyület, erről is lesz szó egy picit később. Illetve az enzimatikus, ami az enzimatikus, az azt jelenti, hogy antioxidáns enzimek. Az azt jelenti, hogy antioxidáns enzimek, azok bennünk termelődnek, de bennünk vannak, és ezek nagyon hatékonyan tudnak szabad gyököket elbontani, sokkal hatékonyabban, mint a molekuláris antioxidánsok. Ugyanis például, ugye itt van szuperoxidizmus, az peroxid, a katalázt azt pont elfelejtettem fölírni, ha pedig az lesz a példa, ugye egy kataláz enzim, az körülbelül olyan 3 millió hidrogén-peroxid molekulát tud elbontani nagyon rövid idő alatt, pár perc alatt. Tehát ezek a Jolly Jokerek, tehát ezek annyira hatékonyak, hogy ezekkel nem nagyon lehet versenyezni, viszont a koncentrációjuk elég kicsi, ezért is népszerűek a molekuláris antioxidánsok, amelyek viszont ugye pótolhatók étrendkiegészítőkben, különféle változatos táplálkozás során. Na! Nézzük meg, ez maradjunk már egy kicsit ennél az enzimatikus védekezésnél, mert ez egy nagyon érdekes dolog, és ugye ez az, ami a kutatásaink során is jobban érdekel bennünket. Szóval, ezek az enzimek ezek úgy dolgoznak, hogy nem csak úgy, hogy egy enzim szaladgálott az élő szervezetbe, vagy az ipari eljárási folyamat során, és akkor kergeti a szabad gyököket, hanem ezek kaszkád reakcióban, mint egy tandem úgy működnek. Tehát itt a példa most a szuperoxiddizmutáz, az SOD, illetve a kataláz enzimeknek az összehangolt támadása a szuperoxid gyökanionok ellen látható. Na mi is történik? Ugye ugyanezt történik a sejten belül. A sejten belül egy olyan környezet alakul ki, ahol ezek az enzimek együtt vannak. Ugye van egy szuperoxid gyökanionunk, találkozik egy szuperoxid dizmutáz enzimmel. Ez a szuperoxid dizmutáz enzim, ez átalakítja, hogy úgy mondjuk, molekuláris oxigénre, meg hidrogénperoxidra. Molekuláris oxigénnek örülünk, mert az nem káros, és az tulajdonképpen az ugye kell az élethez is, tehát az jó. Viszont a hidrogénperoxidot nem szeretjük, az ugye például a hajfehérítéshez használják, meg az nagyon, nagyon reaktív molekula. Hát akkor mi legyen vele? Nincs gond, mert ott a kataláz enzim ugyanúgy belül a sejtbe, amit a szodenzim végzett a szuperoxid gyök anionnal, és keletkezik a hidrogénperoxid, a kataláz enzim azt a hidrogénperoxidot elbontja oxigénre, meg vízre. Ugye itt már a kémiai ismeretekkel jobban levők, azok egyből kiszúrták, hogy itt már bizony elektron adásvétel is van, tehát ezek az enzimek, ezek nem csak adnak, hanem el is vesznek elektronokat, tehát nagyon komplex folyamat ez, hogyha meg akarjuk ismerni, akkor ez egy komoly hátteret igényel. Na most, ugye, mi a végszó? A végszó az, hogy volt egy szuperoxid gyökanionunk, amit ugye nem szeretünk, az a legkárosabb szabad gyök majdnem, és ebből lett molekuláris oxigén, meg víz, amiket meg nagyon szeretünk, tehát tulajdonképpen ezek az enzimek, ezek nagyon jól működnek együtt. Na, akkor egy pár szót ejtsünk a molekuláris antioxidánsokról is. Hú, ez már nagyon kémia. Itt most egy pár képletet fölraktam, nem elretentésképpen, hanem csak, hogy úgy rájuk nézzünk egy kicsit. Hát ezek ugye klorogénsav, kvercetin, szalicilsav, kurkumin, aszkorbinsav. Ezek molekuláris antioxidánsok, tehát ezek reakcióba lépnek általában redukcióba, redukciós reakcióba, tehát azt jelenti, hogy egy elektront képesek adni ezeknek a szabad gyököknek, így semlegesítve ezeket. Ugye ezek a OH elnevezésű hidroxil csoportok általában ezek a felelősek ezért a reakciói. Tehát ahogy látjuk, általában mindegyikben van, tehát ezek ugye az enzimekkel ellentétben, ugye azt mondjuk, az enzimek az a millió számra bontják a szabad gyököket, ezek azért sokkal kevesebbet tudnak elbontani. Na, hogy kicsit visszazökkenjünk a valóságba, nehogy itt véletlen a túl kémiás legyen az előadás, nézzük meg, hogy ezek a molekuláris antioxidánsok, ezekkel hol találkozhatunk. Többféle példát is föl lehetne hozni, csak a legjellemzőbbeket próbáltam itt bemutatni. Ugye láttuk itt a klorogénsavat, ez a csúnya molekula, viszont hogyha már ránézünk erre, hogy ez egy őszi barack, akkor már tudjuk, az már szoktunk enni. Tehát ez egy antioxidáns forrás. Az aszkorbinsav, lánykori nevén C-vitamin, az ugye majdnem minden növényben, gyümölcsben megvan. Vannak olyanok, amiben több van, ilyen például narancs. A kvercetin nagyon hatékony molekuláris antioxidáns, az áfonyában található például, illetve a resveratrol, ami a fekete szőlőbe, és az a nagy szerencsénk, mert így a vörösborba is előfordul. Tehát a vörösbor antioxidáns hatását azt meg tudom elősíteni, hogyha az fekete szőlőből készült, és nem valamelyik vegyész kollega tablettájából, meg a desztillált vízből valami kutyulás folyamán. Tehát a resveratrol az egy komolyan antioxidáns. Allicin a fokhagymában, az egy kéntartalmú antioxidáns, a kéntartalmú vegyületeknek az az átka, hogy az nagyon büdösek. A fokhagymát nem kell bemutatni, tehát akkor értjük is körülbelül, hogy mi az összefüggés, tehát tudjuk igazolni, hogy abban biztos, hogy van allicin. Illetve a molekuláris antioxidáns források egyik Jolly Joker, ez a dióbél, ugye a tokoferol tartalma az igen nagy mértékben, a dióbelet, ezt mindenkinek ajánlom, hogy jó sokat tegyen. Mi itt a probléma? Ugye azt mondtuk, hogy mégkenek molekuláris antioxidánsok. Ugye egyrészt azért, hogy kiegészítsék az enzimatikus antioxidánsoknak a hiányosságait, tehát segítsék a működésükben. Másrészt pedig azért van ilyen sokféle, vagy nem, tehát ez nem okozati összefüggés, hanem hogy nagy részük az vízben nagyon gyengén oldódik. Ha egy vegyület vízben nagyon gyengén oldódik, az a szervezetben, az ugye kevésbé, sokkal kisebb koncentrációban fordul elő. Tehát tulajdonképpen nem elég a mennyisége annak, azok az egy antioxidánsnak, hogy megfelelően működjön a szervezet, de hogyha többféléből, mindegyikből egy kicsit veszünk, akkor már egy egész jó kép fog kialakulni, és azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen, ugye, hogyha változatos étrendet folytatunk, mindenféle zöldséget, gyümölcsöt eszünk, akkor ezek az molekuláris antioxidánsoknak a szintje az egészen jó szinten tartható. Na, mi itt a probléma? Ugye azt mondtuk, hogy a szabad gyökök azok a rossz fiúk, oxidatív stresszt okoznak, nem szeretjük őket. Az antioxidánsok a jó fiúk, enzimatikus, molekuláris, egy kalap alá veszik most őket. Ugye nem lenne itt probléma, ha jó fiúk győznének. Sajnos manapság a megnövekedett káros környezeti hatásoknak köszönhetően bizony a rossz fiúk azok többször győznek, mint a jó fiúk, és ezt hívjuk ugye az oxidatív stressznek, amikor több szabad gyököt termel a szervezet, vagy a külső hatások folyamán több szabad gyök termelődik, mint amennyit ez a védekező rendszer, antioxidáns rendszer el tud bontani. Azt hozzá kell tenni, hogy ez a természetes folyamatokban, egy élő szervezetben a szabad gyökök mindig képződnek. Például ahol molekulás oxigén van, oldott állapotban, vagy akármilyen állapotban, ott szabad gyök képződik. Viszont láttuk, hogy ennek van jó hatása is, tehát nem véletlen képződnek ezek. Azt kell megakadályozni, hogy ezek koncentráció az optimálisat meghaladja, és így az oxidatív stressz kialakulja. Na, mik ezek a hatások? Hát vannak olyanok, amik tőlünk függnek, például a dohányzás, hát az egy nem jó dolog, mert ugye az növeli tényleg a szabad gyök koncentrációt. De vannak olyan hatások is, mint például a háttérsugárzás. Nem fontos itt most egyből radioaktív sugárzásra gondolni, ugye ez a legveszélyesebb, mondjuk ami itt mondjuk van valamennyi háttérsugárzás radioaktív, Fukushimában több sajnos, de például az UV-sugárzás, tehát kimenjünk a napra, leégünk, az már egy szabad gyök termelési folyamatot indít el. Gyógyszerek. Ugye gyógyszerek, gyógyszerható anyagok között nagyon sok olyan van, amelyik szabadgyő koncentráció növelő képességéről tanúbizonyságot, és hát itt vannak ugye az élelmiszerek. Az élelmiszerekkel az a problémánk, ugye, hogy elég sok adalékanyagot adnak hozzá. És az adalékanyagok közül is van olyan, ami a szabadgyő koncentráció növekedéséhez vezet. Tehát nem beszélve a légszennyezésről, hát arról igazán nem tehetünk, vagy hát tehetünk, de mondjuk a hétköznapi ember az nem igazán tudja szabályozni, hogy most nem tudom, akármelyik szénerőmű az most mennyit füstöljön egy héten, vagy mennyit nem. Tehát az is van. Tehát ezek a hatások, mondjuk kiemeltem egy jó néhányat, ezeken kívül van még más is természetesen. Ezek a külső környezeti káros hatások, ezek sajnos a szabadgyökök koncentrációjának a megnöveléséhez vezetnek. És hogyha egy szintet elér a koncentráció mennyiségük, akkor ugye az a természetes antioxidáns védekező rendszerünk az fölteszi a kezét, hogy én eddig tudtam működni. Na, mit tudunk csinálni? Mit tudunk? Hát pótoljuk az antioxidánsokat. Ugye mit mondtam, mint egy pár diával ezelőtt? Azt mondtam, hogy az antioxidáns enzimek, azok a Jolly Jokerek, azok tulajdonképpen az antioxidánsok Real Madridja, és hogyha ilyen jó működnek, akkor mi nem azt csináljuk, hogy minden reggel beveszünk egy kanál szuperoxidizmutáz enzimet, meg egy kataláz enzimet, hogy érezzük magunkat, és akkor ugye az antioxidánsok koncentrációját megnövelve, nincs több oxidatív stressz. Csak hogy ez nem annyira egyszerű. Ez azért nem egyszerű, ugyanis a külső környezeti hatások, amit ugye mi úgy hívunk, hogy kísérleti körülmények, vegyészek, ilyen lehet például a hőmérséklet, nyomás, olyan molekulák, amelyek az enzimek működését megbénítják, illetve elektrolitok, tehát különböző sóknak a magas koncentrációja, vagy a pH. A pH az mindenkinek megvan a reklámokból, hogy az, hogyha hetes, akkor semleges, hogyha alatta savas, fölötte lúgos. És ezek a külső környezeti hatások, ezek azért nem jók nekünk, mert az antioxidáns enzim, ez hiába működik szuperul benne a fiziológiai körülmények között a szervezetben. Ha ezt kitesszük egy bizonyos változásnak, tehát változtatjuk ezeket a paramétereket, akkor nagyon könnyen denaturálódnak, ami azt jelenti, hogy elvesztik a működésüket. Nincs enzim működés, nincs antioxidáns. Tehát ezzel a kerítéssel szimbolizáltam ezeket a külső környezeti hatásokat, hogy bizony az antioxidánsunk az nem tud a szabad gyökökhöz odaférni, az enzimünk, mert hogy ha épp orálisan, vagy intravénásan mondjuk be akarjuk ezt adni, akkor nem tudom, vagy a gyomorba fogják elveszteni a működésüket, vagy a véráramba. Tehát ez egy nagyon érzékeny anyag, nagyon érzékeny természetes makromolekuláról lesz még szó később. Tehát van kerítés. Na, mit csinálunk mi? És most jön az a része az előadásnak, hogy megbeszéltük azt, hogy az oxidatív stressz miről szól, hogy alakul ki, illetve az evolúció során milyen természetes védekező rendszer alakult ki. Na, és akkor most nézzük meg, hogy mit tudnak csinálni a vegyészek. Amit mi csinálunk, az, hogy mi lóra ültetjük az antioxidáns enzimeinket. Ezt úgy kell elképzelni, hogy meglovagoltatjuk ezt az enzimet, ugyanis, hogyha egy olyan lovat adunk alá, ami ezt a kerítést át tudja ugorni, akkor oda jut ugye a szabad gyökökhöz, ahol éppen működnie kell. Mi a szerepe ennek a lónak? Egyrészt az, hogy megvédje az enzimünket ezektől a nem kívánatos külső környezeti változásoktól, másrészt pedig oda vigye, ahol van a szabad gyök, tehát abban a sejtben, mondjuk abban a rákos sejtben vigye, vagy éppen abban mondjuk egy krónikus bélgyulladás során, az antioxidáns terápia során pont azokhoz a szövetekhez jusson el ez az antioxidáns enzim. Na most, ezek a lovak, amiket itt ugyan az egyszerűség kedvéért egy lóval ábrázoltam, ezek nanorészecskék. Nanorészecske, kezd bonyolódni a dolog. A nano az ugye az nagyon kicsit jelent, az a méternek a 10-9-en része, vagy más szóval egy milliméternek az egy milliómod része. Ezek annyira kicsik, hogy szabad szemmel nem láthatóak, csak különböző mikroszkópos technikák kellenek hozzá, hogy ezeket vizualizálni tudjuk. És hogyha ezt az enzimet összehozzuk egy ilyen nanorészecskével, akkor beszélünk nanokompozitról. Ugye a nano az a méretre utal, a kompozit pedig arra utal, hogy több komponensű anyag. Szóval ez egy olyan kutatási irány, amit ugye mi is folytatunk például a kutatócsoportomban, illetve ugye ez egy nagyon biztató dolog, mert ugye a nanotechnológia fejlődésével megnyílt számos olyan módszer, illetve számos olyan kísérleti technika, amivel ezeket az anyagokat nagyon jól lehet karakterizálni. Hát ugye most kimondtam megint egy másik szót, hogy nanotechnológia. A címben meg az volt, hogy kémiai módszerek az oxidatív stressz csökkentésére, vagy valami hasonló. Hát akkor most be kell vallanom, hogy igazából ez nem is kémia, hanem ez valami a kémia, biológia, fizika, meg egy kis orvoslásnak a kombinációja, tehát ez egy kombinált tudományos terület, amit mi művelünk, tehát nem lehet ráfogni egyikre se külön-külön. Azért is vagyok mindig bajban, amikor ugye vegyész vagyok, és ugye kémiával foglalkozok, de ez igazából ez a nanotechnológia, illetve ez az enzim kutatás, ez már túlmutat a kémián egy kicsit. Na, elérkeztünk ugye egy mérföldkőhöz, ugye azt mondtuk, hogy most már tudjuk, hogy mi az antioxidánsok szerepe, tudjuk, az előtte meg megtudtuk, hogy mi az oxidatív stressz, meg hogy alakul ki. Na nézzük meg most egy kicsit, próbáljuk meg leegyszerűsítve megnézni, hogy mit tud egy vegyész, aki nanotechnológiával foglalkozik, tenni az ügy érdekében. Hogy megy ez a lovagoltatás? Nézzük meg. Ugye nanokompozitokat gyártunk, az azt jelenti, hogy egy több komponensű kisméretű anyag. Ezeket hívhatjuk mesterséges enzimeknek is. Ugye a természetes enzim az enzim, ami ott van a sejtben. Tehát ami szépen föl van oldva, és akkor szépen tud menni, ahova akar. Hogyha ezt már rárakjuk egy nanorészecskére, akkor az már nem természetes, azt mondom mesterséges. Főleg, ha az enzimet kicseréljük egy olyan mesterséges molekulával, ami úgy működik, mint az enzim, de nem az, akkor meg főleg mesterséges enzimről beszélünk, és erről fog szólni a következő rész. Na nézzük, miről is beszélek. Nanokompozitok. A nanot hagyjuk, menjünk a kompozitokra. Komponensek, antioxidáns enzimek, na erről már beszéltünk, szuperoxidizmus, tehát láttuk, hogy működik. Kataláz enzimmel együtt is láttuk, hogy működik. Van például egy másik enzimünk, a tormaperoxidáz, ami ugyancsak peroxid tartalmú molekulákat, káros reaktív oxigén részecskéket tud lebontani, vízre meg molekuláris oxigénre a legjobb esetben. De ezek az enzimek ezek úgy néznek ki, hogy van egy hatalmas fehérje lánc, ami aminosavakból áll, és van benne ilyen parányi aktív centrum, amit aktív centrumnak hívunk, amiről azt kell tudni, hogy ilyen fémionok ülnek itt a közepébe, vas vagy réz, és akkor ezek a fémionok felelősek az enzimatikus működésé. Tehát tulajdonképpen ez a hatalmas, ami a tömegének 99%-át kiteszi, peptidlánc, ez a szerkezet kialakulásai felelős, viszont szabad gyökökkel ezek a centrumok bánnak el. Amit ugye mi, hogyha kémikusok vagyunk, akkor úgy is hívhatjuk őket, hogy ilyen fémkomplex-szerű vegyületek, ugyanis ezek a fémionok különféle donoratomokhoz, például nitrogén vagy oxigén atomokhoz kapcsolódnak. Na most, ugye megvan a lovaglás során a lovasunk, ez az antioxidáns enzim. Nézzük egy nanorészecskét is, hogy lássuk, hogy miről is beszélünk tulajdonképpen. Az a példát, amit fölhoztam, azok a réteges kettős hidroxidok, az nem csak azért, mert én is ezekkel foglalkozok a legtöbben, hanem azért is, mert ezek a természetben is megtalálhatók, ez a talcit, hidrotalcit típusú vegyületek, illetve viszonylag egyszerű őket előállítani, biokompatibilisek, tehát mindenben megfelelnek azoknak a követelményeknek, amit mi felállítottunk. Na most, tehát itt például a réteges kettős hidroxidoknak megvan az előnyös tulajdonsága, hogy ezek ilyen lamellás, tehát rétegeket alkotnak. Tehát egy rétegben különféle fémionok vannak, meg anionok, de azzal most ne is foglalkozzunk. A lényeg, hogy a rétegeknek a töltése az pozitív. És a rétegek között, a rétegek közötti térben viszont anionok tudnak ugye a töltés kiegyenlítődés miatt, ugye anionok szükségesek, és anionok vannak úgynevezett interkalálódva, az azt jelenti, hogy ott két réteg között helyezkednek el, és mivel a rögzíteni kívánt biomolekulák, tehát a lovasok nagy része az negatívan töltött fiziológiai pH-n, ezért egy pozitívan töltött ló vagy hordozó az nagyon, nagyon jó szolgálatot tud nekünk tenni, ugyanis azt mindenki tudja, hogy egy pozitív meg egy negatív az elektrostatikus vonzás következtében azok ugye egy összefognak előbb-utóbb tulajdonképpen jönni, és megvan a ló-lovas kapcsolat. És akkor vannak különböző technikák, amivel mi foglalkozunk, ugye ez évtizedeken keresztül lehetne ezeket kutatni, mert már kutatták is. Például, ha van egy ilyen réteges anyagunk, mint a réteges kettős hidroxid, amiről beszéltem már, akkor ugye A rétegek közé, ha elég ügyesek vagyunk, akkor be tudjuk ezeket az enzimeket rakni, és akkor már is megvan az enzim meg a nanorészecske kapcsolat. Ha vegyészek vagyunk, akkor mindig bonyolítjuk a dolgokat, akkor egy kémiai reakciót, egy kémiai kötést kialakítani az enzim meg a hordozó között. Ez azért jó, mert ez egy nagyon erős kötődés. Tehát itt ez nagyon nehéz utána az enzimet eltávolítani. Csak itt elrettentő példaként föl is rajzoltam ide, hogy néz ki egy ilyen kémiai reakció. Ez egy több lépcsős szerves kémiai reakció. Én nem vagyok szerves kémikus, úgyhogy még én sem kicsit úgy nézek rá, hogy lehet, hogy inkább segítséget kérnék, hogyha ezt nekem meg kellene csinálni, hiába vagyok vegyész. És van a harmadik, ami tulajdonképpen a legegyszerűbb, ugye ezon alapul, hogy pozitív, illetve negatív töltésű enzimünk, illetve nanorészecskénk van, hogy adszorbáljuk, tehát az elektrosztatikus kölcsönhatások következtében ezek a szerkezetek kialakulnak. Viszont ez a kötődés, ez a lóháton ülés, ez annyira nem szokott mindig stabil lenni, tehát néha leesik az enzim a lóról, az nem jó. Amint leesett a lóról, és olyan körülmények közé kerül, ugyanúgy elveszti az aktivitását, mint hogyha mondjuk nem is csináltunk volna semmit előtte. Ezért milyen polimer alapú molekulákkal próbáljuk stabilizálni ezt a lovon ülést, hogyha mondjuk ezt a lovas példát tovább visszük, akkor tulajdonképpen ez a polimer alapú molekula, ez a nyereg. Tehát ugye azt mindenki tudja, hogyha szőrén üli meg a lovat, vagy hogy a nyerekbe ülésre sokkal stabilabban tudunk a lovon ülni. Tehát ezek a polimer alakú molekulák, ezt használjuk mi nyeregnek tulajdonképpen. Na, hogy is néznek ki, azért néhány szót szóljunk ezekről is, mert megérdemlik. Hú, ez most már megint túl sok kémia. Tehát ezek polimer, az azt jelenti, hogy nagyméretű molekulák, amelyek monomer egységekből épülnek föl, és a mi esetünkben ezek töltést is hordoznak, tehát ezek a polielektrolitok, úgy hívjuk őket, hogy polielektrolitok. Talán az a példa, amit most itt kicsit tovább is fogok menni, ez a heparin, az annyiból lehet ismerős, hogy például orvosi műtétek után, ugye ez antikoagulás, tehát véralvadás ellen, trombózis kialakulásának megakadályozására ugye adják be a páciensnek. Lényeg a lényeg, hogy ez egy olyan cukorszármazék, amiben szulfonát csoportok vannak, ez már egy kicsit nagyon kémia, és amiért nekünk szimpatikus az, hogy nagy negatív töltéssel rendelkezik, tehát hogyha van egy pozitív töltésű nanorészecskénk, akkor ez nagyon erősen fog adszorbálódni, tehát a nyereg nagyon erősen oda van kötve a részecskéhez, és ugye erre fölültetve még az antioxidáns enzimünket, egy nagyon stabilis szerkezet jön létre, tehát lehet vágtatni azzal a lóval, üldözni a szabadgyököket, minden feltételnek megfelel tulajdonképpen ez a kompozit. Ugye hány kompozitú, hány komponensünk van? Már van egy lovasunk, az enzim, van egy lovunk, a nanorészecske, illetve van a nyergünk, ami ez a stabilizátor polielektrolit. Ugye ez stabilizálja a szerkezetet, ugyanakkor egy kémiai stabilitást is ad például a magának a komponensnek. Itt néhány példa, amit a közelmúltban fejlesztettünk ki. Ugye itt van a réteges kettős hidroxid, ezt most LDH-ként fogom jelölni az angol elnevezés után. Ugye ez egy pozitívan töltött anyag, ugye erre beszéltük, hogy a heparin negatív, tehát megvan a ló, ráraktuk a nyerget, jön rá az antioxidáns enzim. Ugye itt már kicsit csaltam, mert azt mondtam, hogy az antioxidáns enzimek nagy része negatívan töltött, de azért van pozitív is. Ez a tormaperoxidáz, ez a HRP, ami a peroxid gyököket elég hatékonyan tudja felhasználni. Ez például pozitív töltésű. Tehát megvan a lovasunk, megvan a nyergünk, megvan a hordozónk. Na, nézzük egy másik példát, amit ugye itt a közelmúltban sikerült kifejlesztenünk. Van megint egy pozitív töltésű réteges kettős hidroxid hordozónk. Ugye jön az enzimünk, itt most közvetlenül a lóra, ugye most szőrén üljük meg a nyerget, viszont utána a heparin polielektrolit, amit egy hálóval rákötözzük a lóra ezt az enzimet, ez is egy nagyon-nagyon stabilis szerkezetet tud előállítani. És akkor ugye mi alapkutatással foglalkozunk, ezekből ugye cikket írunk, mint a később látszani is fog, és azt ilyenkor szokták megkérdezni, de hát igazából az előadás elején én azt mondtam, hogy ezek az enzimek akkor jók, hogyha tandem reakcióba tudnak többféle szabadgyököt lebontani, viszont ahogy látjuk, itt csak egyféle enzim van, tehát ez alapkutatás szinten sok érdekességgel szolgáltat, viszont mi mindenképpen tovább akartuk vinni ezt a fonalat, hogy a sejten belüli környezetet utánozva többféle enzimet rakjunk fel a lóra. De hát közben ugye, mivel vegyészek vagyunk, ezért szeretünk itt a laborba kísérletezgetni, bár most már ugye nem úgy kell a vegyészeket elképzelni, mint mondjuk 15-20 éve, vagy még inkább még régebben, hogy 8-10 órát ott titrálgatnak, meg öntögetnek össze vegyületeket, hogy a labor egyik fele az füstöl, a másik az tiszta színes, a harmadikba köhög valaki. Tehát itt a technológiai háttér, és ezt külön ki szeretném emelni, hogy itt a Szegedi Egyetem Kémiai Tanszékcsoport, a Kémiai Intézetében a műszeres háttér az teljesen nyugati, európai vagy világszintű. Ezt mondom úgy, hogy 12 évet dolgoztam Ausztráliában meg Svájcban, semmivel nem vagyunk lemaradva. Tehát most már ugye a mérések kivitelezése az már sokkal kevesebb időt vesz igénybe, mint azoknak az elemzése. És ez nagyon jó helyzetben vagyunk itt tényleg le a kalappa. Ugye amikor 2 évvel ezelőtt hazaköltöztem, ez a számomra is óriási vonzóerőt jelentett. Na most, de mégis hogy tudunk mi egy laborba megnézni, hogy működik egy enzim? Hát ez működik egy ipari folyamatban, vagy egy élőlénybe, de tehát egy laborba hogy? Na nézzünk egy példát erre. Van egy reakciónk általában, ne bonyolítsuk túl, lényeg az, hogy van 2 reaktánsunk, ha azokat összerakjuk, például szuperoxid gyököket tudunk generálni. Ugyanebben a lötyibe van egy indikátor molekulánk, az indikátor molekula az azt jelenti, hogy a szuperoxid gyökkel, ha találkozik, akkor valamilyen fizikai kémiai tulajdonságát megválasztja, megváltoztatja. Ez a fizikai kémiai tulajdonság jelen esetben a színe. Az nagyon praktikus, mert hogyha találkozik vele, akkor sárgából kék lesz a színe, és akkor itt látszódik ez a kis színváltozás, és nekünk ugye vannak olyan műszereink, amivel ezt a színváltozás mértékét meg tudjuk mérni. Azt is meg tudjuk mérni, hogy milyen színű, számszerűsíteni, azt is meg tudjuk nézni, hogy mennyire olyan színű. És akkor például ilyen abszorbancia értékeket föl tudunk venni, ezek spektrofotometriának hívjuk mi vegyészek. A lényeg az, hogy ezek a mérési eredményeket felhasználva, egy néha bonyolult, néha nem bonyolult számolási folyamat végén kapunk valami értéket, amiket ábrázolva az enzim koncentráció függvényében meg tudjuk mondani, hogy mennyi az az enzim, milyen mennyiségű enzim szükséges ahhoz, hogy a képződő szuperoxid gyökök nek a felét le tudjuk bontani abban a reakcióban. És ez az IC50 érték, amit föl van tüntetve. Ez az IC50 érték minél kisebb, értelemszerűen annál jobb. Ez ugye, hogyha kisebb, akkor kevesebb enzim kell, hogy fele szuperoxid gyököt elbontjuk, és hogyha itt ugye egy példát, amit felhoztam, egy természetes szuperoxid dizmutáz enzim, ez a maga, ami ugye a természetben előfordul, illetve a lóra ültetett szuperoxid dizmutáz enzim. És egy kis különbség van, de a nagyságrend még mindig olyan nagy, hogy azt mondjuk, hogy ez az enzim, ez nagyon hatékonyan működik még a lóra ültetés után is, és ez az, amit akartunk. Hát csak sajnos, ugye még mindig ott tartunk, hogy csak egyféle enzimünk van, egyféle szabad gyököt bont el. Ez például egy... Tehát ezek az eredmények alapkutatás szintjén nagyon érdekesek voltak, ugye ez például ez az angol kémiai társaságnak a Nanoscale című rangos folyóiratában sikerült publikálni ezeket az eredményeket, ugye erről az egyetemen dolgozó kutatócsoportoknak ez nagyon fontos mérőszám, hogy milyen impact faktor újságokban mennyit tudnak publikálni. És ugye egyre többet találkoztunk ugye olyan felhasználás orientált kollégákkal, amik azt mondják, hogy figyelj, próbáljátok már ki ezt több enzimmel. Oké. Na, mit csináltunk? Meghagytuk a lovat, mert a lovat nagyon szeretjük, ezt a réteges kettős hidroxidot, majd pozitívan töltött, meg biokompatibilis, meg minden. Ennek a felületét jelzem itt szürkével. Meghagytuk a nyerget, ez a heparin polielektrolit, illetve felültettük a lovast. Ez volt az első lépés, az az enzim. És akkor raktunk rá még egy nyerget, meg még egy lovas. Tehát a végén úgy kell elképzelni, hogy volt egy lovunk, 2 nyereggel, meg 2 lovassal. Hát azért az már kicsit abszurd, de működik a dolog. És ez a kaszkádrendszer, amit mi úgy hívunk a kaszkádrendszer, a tandem reakcióban, szuperoxid gyököket például molekuláris oxigénre, illetve vízre, teljesen jó a sejten belüli működésnek megfelelően el tudja bontani, nagyon hatékonyan működik. Na most mi a következő lépés? Ugye van egy ilyen, ezt megint csak megvizsgálgattuk mi ott a laborunkban elég sokféle szempontból, szerkezetvizsgálat, illetve enzimotokus aktivitást is nézegettük. Aztán kiderült, hogy hát azért, hogyha ebből, ugye ez egy szabadalom előtt álló dolog, hogyha ebből tényleg komolyan veszik a felhasználás irányú kutatásokat, akkor most már kezdjük el vizsgálgatni élő sejteken, szöveteken is. Ugye ezek az első kísérletek, amik például ezzel az enzimkaszkád rendszerrel, tehát két lovas, két nyereg, egy ló. Ne bonyolítsuk túl a dolgokat. Az a helyzet, hogy ezek a kék, tehát nézzük a baloldali ábrát, ezek a kék területek, itt ezek a sejtek. Ezek élő, egészséges sejtek. Mikroszkóppal néztük őket, felvettük ezt a képet. Hogyha ezek elkezdenek szabad gyököket termelni, minden sejt termel szabad gyököket, ez egy természetes folyamat, hogy még kicsit rá is segítünk, hogy még többet termeljenek, hogy gyorsabb legyen ez a reakció, akkor elkezdenek színeződni. Ahogyha mondjuk zöldet vagy pirosat lát valaki, az azt jelenti, hogy az a sejt már haldoklik. Tehát, hogy elkezdtünk szabad gyököket termelni ezekbe a sejtekbe, akkor színeződik, ajaj, meghaltak. Mi van akkor, ha akkor kezdünk a szabad gyököket termelni ezekbe a sejtekbe, ha ott van a mi két lovas, két nyerges antioxidánsunk is, antioxidáns enzim koktélunk vagy tandemünk, ugyanolyan színeket kapunk, mint az eredeti esetben. Tehát az azt jelenti, hogy az antioxidáns hatást, az oxidatív stresszt legyőztük. Ez ugye egy dolog, de ami nagyon fontos ami ehhez vezető úton az az, hogy egyrészt ennek a nanokompozitnak sikeresen be kell jutni a sejtbe, kettő, az a sejt életben maradjon, számos nanorészek és sajnos toxikus hatással bír, tehát nem használható. A harmadik pedig az, hogy ha már bent van a sejtbe, és mi elkezdünk ott szabadgyököket vagy reaktív oxigén részecskéket termelni, akkor azokat ott intézzék el. Tehát az oxidatív stresszt, a hiba határon belőle csökkentség. És ahogy látjuk, hogy itt a színekkel illusztrálva, ez tökéletesen sikerül. Van még egy vonatkozása ennek az antioxidáns, oxidatív stressz háborúnak, amiről egy kicsit megfeledkeztünk. Az pedig ugye az ipari folyamatok. Ugye itt most az élettaniakat elég jó kívül is veséztük, viszont kapcsolatban állunk olyan cégekkel, főleg a gumi, illetve az élelmiszeriparban, akik nagyon szeretik ezeket az antioxidánsokat, az enzimeket, minden, viszont annyira extrém körülmények között dolgoznak, számunkra extrém, például magas hőmérsékleten, nagy nyomáson, hogy az antioxidáns enzimünk, még ha lóra is ültetjük, akkor is sajnos elpusztul, hogy úgy mondjam, vagyis hát denaturálódik, elveszti az aktivitását. Mit tudtunk csinálni? Hát akkor összedugtuk ugye a fejünket. Hát miért? Hagyjuk meg a lovat, ezt a réteges kettős hidroxidot, mert ezt nagyon szeretjük. Egy nyereg az biztos, hogy kell. Ez a PVP-MAA fedő nevű polimer, ugye polielektrolit, amiről beszéltünk, az a nyereg. Viszont a lovast kicserétük. Hogy cserétük ki? Ugye mutattam ott egy ábrát, hogy ezeknek a antioxidáns enzimeknek a nagy része az egy peptidlánc, és azon belül vannak az aktív centrumok, amik fémionokat tartalmaznak, azok végzik el tulajdonképpen a piszkos munkát, ugye azok bontják le a szabad gyököket. Mi lenne, hogyha ezeket a nagyon macerás, meg nehezen kezelhető enzimeket leegyszerűsítenénk egy olyan vegyülettel, olyan molekulával, amiben ugyanaz a fémion, ami felel az antioxidáns hatásért van, viszont egy sokkal egyszerűbb, tehát itt nincs egy több millió daltonos molekulatömegű peptidlánc vagy valami, hanem csak egy egyszerű, mi úgy hívjuk őket, hogy fémkomplexel helyettesítjük. Ugyanúgy fölraktuk a ló tetejére, a nyergen keresztül, és azt néztük, hogy vajon ezek tartósabbak-e, tehát olyan körülmények között, ahol az antioxidáns enzimeink még rögzítve is meghalnak, vagy nem működnek tovább, tudjuk-e őket használni. És bingo, az első rendszerünkben egyből az jött ki, hogyha ezt a 80 fokra fölmelegítjük ezt az elegyet, amiben mi termeltetjük a szabad gyököket, és belerakunk mondjuk egy szuperoxid dizmutáz enzimet, mindenféle hordozó nélkül, akkor az 10 perc után, hogy itt most lemaradt egy kicsit az időskála, de higgyék el nekem, hogy 10 perc után az elveszti, de naturálódik, elveszti a működés képességét. Ugye a 80 fok, ez még nem is olyan sok, mert számos olyan ipari folyamat van, ahol a 80 fok az igazából még nem is, tehát több 100 fokos folyamatokról is beszélhetünk. De ez már abban a szempontból nagyon jó eredménynek számít a részünkről, hogy ez a low, nyereg, lovas kompozitunk, amiben ugye leegyszerűsítettük az enzimet egy fémkomplexre, ezek 80 fokon vígan és dalolva működnek, mondják a szuperoxid gyökanionokat. Tehát ez már egy olyan irány, ami az ipari felhasználás, az antioxidánsok ipari felhasználásánál, illetve ezeknek a fejlesztésénél ez egy nagyon hasznos információval szolgál. És ugye utána ugye megint jött a dilemma, hogy ugye ezt tudjuk, hogy egyféle szabadgyököt már tudunk bontani 80 fokon, akkor mi nem próbáljuk meg többfélét, tehát többféle ilyen fémkomplexet próbáljunk ide a lóra fölrakni, többféle polielektrolitta. Ugye ezek a legújabb rendszereink, és ígéretes kutatási eredmények vannak, de hát ebben még azért sok munka van. Itt például ugye egy réz, illetve egy vas ionokat tartalmazó komplexről beszélünk, de ez már nagyon kémia. Közben az időm lassan lejár, és még én akarok azért beszélni egy-két dologról. Összegezzük már nagyon gyorsan, hogy miről is hallottunk idáig, és hogy mit lehet itt még csinálni. Ugye jön megint ez a Moriczka rajz, ez tudjuk, mi az oxidatív stressz, nagyon rossz dolog, szabadgyökök okozzák, szabadgyököket ki kell írtani, mert különben itt betegség lesz, meg nem lesz jó minőségű termék. Beszéltünk arról, ugye, hogy természetes antioxidánsok között vannak enzimatikusok, illetve vannak molekulárisok, ezek többé-kevésbé egész jól működnek, viszont ugye az oxidatív stressz kialakul, mert olyan környezeti hatások érnek bennünket, amitől ezeknek a koncentráció, a szabadgyök koncentráció megnő. Na! Az idáig rendben is vagyunk, azt is mondtuk, hogy nanokompozitokat tudunk előállítani, ami ezen még jobban segítenek, enzimeket lovagoltatunk, fémkomplexeket. Mi a következő lépés? A következő lépés, specifikusan célzott alkalmazásokra fejlesztjük ki ezeket az anyagokat. Tehát, hogyha egy alaprendszerünk megvan, azt még úgy kell finomítani a szerkezetét, illetve a felhasználás érdekeit szolgáló tulajdonságait, hogy a specifikus alkalmazásban a legjobban működjön. Például, ami mondjuk van egy alkalmazásunk, egy gumipari alkalmazásunk, ami ott működik antioxidánsként, az nem biztos, hogy működni fog egy élelmiszeripari folyamatban. Ami például működik egy daganatos megbetegedés kezelésekor, az nem biztos, hogy tud működni mondjuk egy krónikus bélgyulladásnak az antioxidáns terápiája során. Tehát ezek a következő lépések, hogy ezeket a ló-lovas nyereg kompozitokat még valamivel tudjuk módosítani, hogy ezek hatékonyan ott hassanak, és legjobb hatásokat ott fejtsék ki, ahol tulajdonképpen szükség van rájuk. Hogy kutatunk mi? Ugye kutatunk itt az egyetemen, a kutatócsoporton belül, de ez már régen nem úgy működik, hogy itt bezárkózunk, és akkor majd lesz belőle valami. Ugye ez nemzetközi kooperációban mennek ezek a kutatások. Mi is nagyon sok helyről kapunk segítséget, illetve megosztjuk a tudást, műszeres hátteret, illetve személyes megbeszélések alapján ugye próbáljuk egymást elősegíteni. Ugye mi Ausztráliától kezdve, ez a University of Queensland Brisbane-be, Európán keresztül, Zürich, tehát Svájc, Szlovénia, Franciaország, Belgium, egész Amerikában, Arizona State University, Phoenixbe. Mindenkivel kooperálunk, aki ugye hasonló dolgokkal foglalkozik, próbáljuk segíteni egymás kutatásait, közösen írunk cikkeket. És ugye a végén az utolsó szó az mindig a köszönet. Ugye ezek az eredmények, amiket én mutattam, ez nem jöttek volna létre, hogyha csak én vagyok a laborban egyedül. Tehát itt szeretném a csoportomat egy kicsit bemutatni, az állandó tagokat. Mellettük még számos alap, illetve mesterszakos vegyész hallgató tartozik még a csoportunkhoz. Ugye itt a Murász Szabos posztdoktor, ő már túl van a PhD fokozat megszerzésén, Sáringer Szilárd, Somosi Zoltán, Bolyana Katana és Nizár Álsarif. A nevekből már kiderülhet, hogy ez egy egészen nemzetközi csoport lett. A munkanyelv az már teljesen angolra váltottunk. Tehát ők csinálják tulajdonképpen a kemény munkát, én csak itt eladom az ő eredményüket. Kicsit viccesre fordítva a szót. Ha esetleg felkeltettem az érdeklődésüket az ilyen típusú kutatások iránt, vagy fel szeretnék venni velünk a kapcsolatot, hogy kicsit többet megtudjanak ezekről, itt van a honlap elérhetőségünk, illetve a Twitter elérhetőségünk. És hogy az ember kutathat, meg lehet megszállott, meg tanulhat sokat, de hogyha nincs anyagi támogatás, akkor sajnos ugye ezek a kutatások általában eredmény nélkül végződnek, tehát nekünk a Magyar Tudományos Akadémia segített megalapítani ugye a Lendület kutatócsoportunkat a tavalyi év elején, az Emberi Erőforrások Minisztérium a másik nagy szponzorunk, illetve ugye nem szabad ezt hallgatni, hogy ezeknek az eredményeknek, tehát főleg az alapkísérletek, azok még Genfbe készültek, a Genf Egyetemen, és ott a svájci kutatási alap, ez az FNS-SNF, ez azt akarja. Két projekttel is támogatták ezeket a kutatásokat, tehát ott egy nagyon jó kiindulási stratégiánk, tehát nagyon jó kiindulási feltételeink voltak. És hát itt remélem, hogy ugye amivel kezdtem, hogy akkor értünk valamit, amikor a nagymamánknak is el tudjuk magyarázni, hogyha nem is teljesen így van, de mondjuk olyan 90-80%-ban ezt sikerült elérnem, akkor nagyon elégedett lennék, és végén pedig nincs más dolgom, mint hogy megköszönjem a figyelmet, és ha esetleg kérdés van, arra szívesen válaszolok.
Köszönjük szépen az előadást, az egész éves megtisztelő figyelmüket köszönjük. Sikeres vizsgaidőszakot kívánunk, és viszontlátásra!